Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó napot kívánok,
köszönöm,
hogy elfogadta a meghívást. Milyen következményekkel számolnak a nyugati haderő Afganisztánból való kivonulása után, és ezek a következmények milyen ütemben jönnek?
Belevágunk mindjárt közepébe. Igazság szerint sokfajta politikai, biztonsági, katonai térségben egészen biztosan súlyos kihatással járó menekült helyzet is kialakulhat. Egy nehéz 20 éves katonai intervenció zárult le, mondjuk úgy, hogy nem sikerrel, mármint nem hozta azt az eredményt, amit reméltek tőle, leszámítva azt, hogy az amerikai terrortámadást elkövető vezetővel leszámoltak, de az mondjuk Pakisztánban történt, nem Afganisztánban. Nem sokat tudunk arról, hogy a most hatalomra került tálib csoportosulás az vajon ígéretekben bőven vagyunk, mindenféleket ígérnek, hogy már most nem úgy lesz, mint azelőtt volt, de majd a való világba ki fog az derülni, hogy akkor a nőkhöz való viszonyukban, az oktatásban, a sária nevezetű iszlám törvénykezés bevezetésébe végül is milyen hatalom alakul majd ott meg. Jelenleg az európai hatalmak és az Egyesült Államok is arra törekszik, hogy a még bennmaradt állampolgárokat, vagy azokat az afgánokat, akik a 20 év során még együtt dolgoztak, akár amerikaiakkal, akár nyugat-európai NATO erőkkel, azokat ki lehessen hozni legálisan, tehát hogy engedjék ki őket. Érdekelbe áll, úgy látom, a nemzetközi közösségnek, hogy a repülőtér működjön, hogy segélyszállítmányokat lehessen odajuttatni. Az, hogy aztán az a vákum, amelyik a nyugati erők kivonulásával ott kialakult, meddig maradt fönt, hogyan, mit lép Kína, mi lesz az arab világ reakciója, hogyan viszonyulnak majd Iránhoz, ezek még a jövő ködébe vannak. Ami a migrációt illeti, ott különféle nyilatkozatok és politológusi találgatások vannak. Van, akik azt mondják, hogy néhány tíz, néhány százezer migráns elindulhat Európa felé, van, akik azt mondják, hogy akár több millió, sőt, akár 5 millió is lehet ez. A helyzet úgy áll, hogy a jelenlegi információk szerint, tehát most függetlenül a most lezajlott afganisztáni eseményektől, már korábban mintegy 3-400 ezer afgán migráns tartózkodik Törökországba, és onnan nagyon kézenfekvő, hogy a minket is érintő balkáni útvonalról elinduljanak, el is indultak. A repülőtérről kihozottak, azok még ugye ellenőrzés alatt állnak, ők egyébként is legálisan érkeztek az európai országokba, így Magyarországra is.
Ők vannak Vámos Szabadin.
Igen, igen. Hát zajlik az ellenőrzésük, és utána pedig majd attól függően, hogy menekül státusz, vagy tartózkodási engedély, vagy majd ez ki fog alakulni, őnekik mi a szándékuk. És azt látjuk, hogy két fő irányba a szárazföldi határon is menekülés kezdődött. Az egyik Iránba. Irán úgy nyilatkozott, hogy a hozzáérkezők számától függően ő úgy tervezi, hogy ha szükséges, akkor folyosót nyit és átengedi az útnak indulókat. És van Pakisztán, ott az érkezés, ugye Pakisztán a tálibokkal viszonylag jó kapcsolatokat ápol, ott az érkezésről azt tudom mondani, hogy mondjuk egy héttel ezelőtt még napi 3000 ember érkezett a különféle határátkelő helyeken, a mostani elmúlt héten már naponta ez meghaladta 20 ezeret, tehát megkezdődött egyfajta migráció. Most az európai reakciók, azok a nemzetállamok vezetői részéről úgy hangoznak, hogy nem ismétlődhet meg 2015, és ott a térségbe kell segítséget nyújtani, és Iránba és Pakisztánba az érkezők ellátásába, elhelyezésében, és mindenképpen segítséget kell nyújtani Afganisztánnak a esetleges humanitárius katasztrófa helyzet elkerüléséhez. Vannak azonban már olyan vélekedések, elsősorban az Európai Parlament liberális baloldali többsége itt az elmúlt napokban már erről tárgyalt, amely üzenetek úgy szólnak, hogy be kell fogadni, be kell engedni, legális csatornákat kell nyitni az érkezéshez. ezek azért nagyon rosszak, mert hasonlóak hangoztak el 2015-ben is, és ennek az lett az eredménye, hogy minden migráns, aki a határon belépésre jelentkezett, azt mondta, hogy ő szír. Nagyon jó lenne elkerülni, hogy most meg mindenki azt mondja, hogy afgán és egyre nagyobb tömegek érkeznének. A magyar határon egyébként az elfogottak, a naponta elfogottak száma nagyon jelentősen növekedett. Korábban 100 és 200 között volt, most már 500 fölött van a napi elfogott határon.
Ez már a talib hatalom átvétel, vagy ez még a korábbi indulás?
A korábbiak, akikre utaltam, hogy Törökországból elindultak, és az érkezőknek, akiket elfogunk, azoknak több mint fele már az vallja, hogy ő afgán állampolgár. Hogy aztán tényleg afgán vagy nem, azt nagyon nehéz megállapítani, mert ugye semmilyen okmány nincs az érkezőknél továbbra se.
Azok, akik legálisan jönnek, azoknál értelemszerűen van okmány.
Akik legálisan jönnek, azok már nem jönnek, hanem jöttek. Azokat, hogy katonai szállítógépekkel mentette ki a Magyar Honvédségnek egy különleges alakulata Afganisztánból, példaértékű, megszervezett és kivitelezett akcióval. Ők megérkeztek, őket a magyar kormány úgy döntött, hogy mivel ők 20 éven keresztül együttműködtek a kint lévő magyar csapatokkal, tolmácsként vagy más módon segítették az ott folyó munkát, kötelességünk segíteni nekik és a családjaiknak, ezt tesszük.
Nekik ugyanúgy el kell indítani a menedékkérelmi eljárásokat, vagy ők automatikusan az állam segítségében részesülnek?
Itt először is most pillanatnyilag kétfajta kontroll zajlik, hogy az egyik az egészségügyi, tehát itt ugye le kell teljen a
karantén.
Úgy van, hát különféle fertőzések, de leginkább a mostani járvány, hogy vajon van-e fertőzés közöttük, a hatósági karantén, de másrésztről folyik a meghallgatásuk és a biztonsági kontrolljuk, hogy tehát valóban azok-e, akiknek mondják magukat. Ennek valószínűleg pozitív lesz az eredménye, hogy azok, mert ahogy itt a Magyar Honvédség parancsnoka is többször nyilatkozott arról, hogy kiválóan együttműködtek a kémmenekítés során a katonai titkosszolgálatokkal, tehát valami fajta kontroll arról a listáról, ami alapján megkeresték és kihozták őket, már ott is történt.
Számolnak-e Európai Unió területén benne Magyarországon is terrorcselekmények számának növekedésével az afganisztáni kivonulás után, vagy nem?
Az van, az a helyzet, hogy ugye terrorcselekmények elkövetésére minden titkosszolgálatnak, rendvédelmi szervnek mindig számítani kell, mert az európai és a világban elkövetett terrorcselekmények számadatait, módszertanát azért megfelelően figyelembe kell kísérni. A terror elhárítási szolgálatnak ez a fő profilja, tehát nagy hiba lenne, azt mondanák, ha nem kell ezzel foglalkozni, úgy sincs terrorcselekmény, tehát de igen, kell ezzel foglalkozni, foglalkozunk is. Azt föltételezni, hogy azok, akik például az iszlám állam katonáiként most a közelmúltból a repülőtéren robbantottak, és ugye nagy számba öltek meg afgánokat, de megöltek 13 amerikai katonát is, hogy hát nagy hiba lenne azt gondolni, hogy ők most már aztán megnyugszanak, és egészen biztosan ott maradtak Afganisztánba. Tehát bármi megtörténhet. Bízunk abba, hogy akiket kimenekítettek a NATO szövetségesek, ott valami fajta kontrollt már akkor is tudtak végrehajtani, és ha terroristák el is vegyülnek az érkező migránsokra, ahogy történt ez 2015-ben, hát hiszen a párizsi terrorcselekmény elkövetői itt haladtak át Magyarországon, azok majd akkor érkeznek inkább, amikor nagyobb tömegek már útba indulnak.
A terror cselekmények szempontjából az kockázati tényezőnek számít, hogy Magyarország is részese volt az afganisztáni missziónak?
Ehhez az kéne, hogy tudjunk gondolkodni az ő fejükkel, akik ezeket a terror cselekményeket megszervezik, és aztán különösen akik azt végre is hajtják, különösen akik öngyilkos merényletet követnek el. Nyilván akik ezeket a véres merényleteket tervezik, azok nem csak az Egyesült Államokat tekintik ellenségnek, hanem azokat az országokat is, akik az Egyesült Államoknak a szövetségesei, és akik a NATO kötelezettségeik teljesítése során segítséget nyújtottak az afgán helyzet pacifikálására és az ottani terrorista sejtek felszámolásába. Vélhetőleg lehet ilyen. Annyit lehet tudni, hogy a mostani hatalom, a tálib hatalom, közölte, hogy ha augusztus 31-e után jogfolytonosság révén ott bármilyen katonai erő ott marad, azt ők ellenségnek tekintik. Nem maradt ott, ugye az utolsó katona 30-án éjjel kijött, mármint amerikai katona, és más katonai egységek már korábban kijöttek, magyarok is. Ez azt jelezte, hogy ők azért valami fajta háborúnak tekintették. Ezt ők azt is nyilatkozták, hogy a háború véget ért.
Megnyerték.
Most azt ők nem mondták azt, hogy véget ért a háború, de nyilvánvalóan megnyerték, mert hiszen elfoglalták az országot. És nyilván akkor, akikkel szembe eddig harci cselekményeket folytattak, akkor azok ellenségek. Tehát valószínűleg azért nem tekintenek bennünket szövetségesnek.
Milyen csatornákon jön most információ Magyarországra, belbiztonsági információ, vagy egy abban felhasználható információ arról, hogy mi folyik most Afganisztánban? Ez egy másfajta hatalom, mint a korábbi volt.
Ugye Magyarország minden magyart, és általunk elérhető velünk együttműködőt és családtagjait kimentette. Bennünket elsősorban az érdekelt, hogy ezt a küldetést, ennek a magyar katonai alakulatnak a hihetetlen bátorságról tanúbizonyságot tevő speciális küldetését, vagy mondhatjuk, hogy példátlan, hosszú évtizedek óta példátlan speciális küldetését a lehetőség szerint oltalmazzuk, és ezért minden információt, hírszerzési információt is arra összpontosítottunk, hogy az ottani tevékenységüket minél jobban próbáljuk biztonsági módszerekkel és információkkal segíteni. Azt követőleg ugye a NATO tagállamok között működik egy hírszerzési együttműködés, vagyis a NATO erői, elsősorban az Egyesült Államok, és még mondjuk Nagy-Británia is, nagyon komoly felderítő potenciállal rendelkezik, és teljesen természetes, hogy minden hírt, amelyik az Afganisztán helyzet alakulásával összefüggésbe elérhető, igyekszik megszerezni, és ezeket a szövetségesekkel megosztják.
Vannak-e az Európai Uniónak eszközei arra, hogy a hatalomátvétel elől menekülő embereket helyben tartsa? Sem Irán, sem Pakisztán nem az Unió tagja.
Tehát ugye nem tudjuk, hogy a hatalomátvétel elől menekülnek-e, mint ahogy Szíriában sem mindenki a háború elől menekült, mert sokan jöttek olyan körzetekből, semmi háború nem volt, hát ez egy nagy ország Szíria. Itt is ugye nem tudjuk ezt innen megítélni, hogy akik mondjuk naponta most 20 000, akik Pakisztánban megérkeznek, az egészen biztos, hogy mindenki a tálib hatalom elől menekül, vagy mennyi lehet ezek között azoknak a száma, akik úgy gondolják, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy a jobb élet reményében külföldre juthassanak. Ezt nem lehet innen megmondani, az biztos. De a jelenlegi helyzetben az Európai Unió tagállamai, és talán még a bizottság is hangsúlyozta, amit az előbb már utaltam, hogy 2015-ös helyzetet még egyszer nem lehet elviselni Európában, hogy ellenőrizetlenül óriási létszámba a jogszabályokat, a hatósági előírásokat semmibe véve emberek előzönöljék Európát, és egy visszafordíthatatlan etnikai, politikai, gazdasági, biztonsági változások következnek be. Épp ezért tehát az az elv, ezt a magyar kormány messze menően megfogalmazta 2015 óta mindig, hogy ott kell segíteni, ahol a baj van, és nem pedig a bajt kell behozni. Ezért teljesen természetes, hogy vannak eszközei természetesen az Európai Uniónak, hogy pénzügyi eszközökkel, humanitárius segítséggel, gazdasági eszközökkel segítse elsősorban azokat az országokat, akik ennek az ideiglenes befogadásnak a alanyai.
Mint az Európai Unió Törökország megállapodás mintájára, hogy jelentős eurómilliókat hatartják.
Pakisztán vagy Irán is kaphat ilyet. Nyilván ez majd a kialakuló helyzet függvénye, hogy tényleg mennyien érkeznek, és akkor mi történik ott, van-e visszafordítás. Most már pakisztáni határon történt fegyverhasználat is pakisztáni katonák is megsebesültek, menekülők meghaltak. Tehát ott gyúlékony helyzet van, és innen nagyon nehéz megítélni, hogy igazándiból mi zajlik ott a határon. Nyilván azok a nyilatkozatok, amelyek itt elhangoznak, hogy munkaerőre van szükség, de már nagyon közel van a 2015-ös, mikor azt mondták, hogy magasan kvalifikált migránsok érkeznek, emlékeznek.
Ez a leválogatás politikája.
Ugye, hogy sebészek jönnek ott a határon, meg stb. Tehát ezek ugye nem voltak igazak akkor se. Tehát az, hogy most egy Európai Unióban hirtelen most nagyon nagy igény van afgán munkaerőre, miközben európai emberek 10 és 100 000-ei veszítették el az állásukat a járvány miatt, ez egy kicsit nehezen hihető. Tehát itt nyilvánvalóan egy más elképzelés áll a háttérbe. Minél többen érkeznek, annál inkább lazulnak a nemzetállami keretek, nehezen képzelhető el, hogy az érkezők, ha főleg aztán állampolgárságot kapnak, akkor ők, mint muszlim emberek, mondjuk keresztény, konzervatív pártokra szavaznának, tehát ez nagyon valószerűtlen. Tehát én azt gondolom, hogy sokszor inkább ideológiai, politikai megfontolás is állhat a háttérbe, túl a ténylegesen meglévő esetleges munkaerőhiányon, ami arra ösztönöz bizonyos pártokat, hogy inkább a kaput próbálja nyitni, míg más, józanabbul gondolkodó, a lakosság biztonságát szem előtt tartó pártok inkább a ottani segítségnyújtást és a tömeges bevándorlási hullám távoltartását gondolják irányadónak.
Számolnak azzal, hogy a magyar határon is tömegesen jelennek meg az afganisztáni irányából érkező menekülők?
Ha a számadatokat megnézzük, mert ugye az abból tudunk kidni, mert ez biztos. A tegnapi napig a magyar határon 67.265 határsértőt fogtunk el, tavaly ugyanekkor 20.584-et.
Ez éves adat?
Ez az év eddig 8 hónapján, tehát tegnapi napig terjedő adat. Január 1-től tegnapi nem, ugyanígy
67.000?
Igen. 67.265 határsértőt fogtunk. Ez azt jelenti, hogy az egy év alatt, tehát a tavalyi év hasonló időszakában elfogott 20.500-hoz képest, mint egy háromszoros, durva háromszoros növekedés van. Vagy 256-59 embercsempész fogtunk el tavaly, az idén meg 646-ot. Tehát ez azt jelenti, hogy a szervezett bűnözéshez tartozó embercsempész hálózatok, hát óriási, hogy mondjam, felfutásban van az üzletük, mert ugye minél többen érkeznek, annál nagyobb a profit számukra. Épp ezért a magyar határon folyamatos nyomás alatt tartják a határainkat, akármelyik határviszonylatot vizsgáljuk, nyilván a legintenzívebb a szerb szakasz, de a szerb, magyar, román hármas határ térségében csoportosuló migránsok is komoly létszámmal általában a határzárunkat megkerülve román területre átjutnak, és onnan próbálnak magyar területre bejutni. Ez egy napi küzdelem, amikor is nagyon gyakori mostanában, hogy nagy csoportokat fogunk el, nagy csoportok érkeznek, és egyre gyakrabban fordul elő, hogy erőszakosan lépnek föl az intézkedő határőrizeti szervekkel szembe, megdobálják őket, legutóbb könyvgásprét is alkalmaztak a katonáinkkal szembe. Egy szóval a helyzet nagyon komoly, és ha belegondolunk, hogyha ez a 67.265 ember átjutott volna rajtunk, akkor mi történne vajon az osztrák-magyar határon, milyen intézkedéseket tenne Ausztria, hogy a elégtelen magyar határőrzetet próbálja kompenzálni, és ezzel ellehetetleníteni a schengeni megállapodást.
Mi lehet az oka annak, hogy megpróbálják a most már közismerten erősen védett magyar határszakasz átlépését?
Hát ennek két oka lehet. Egyrészt az, hogy erre a legrövidebb. Mert ugye Szerbiából Románia felé, vagy Horvátország felé elmenni, ez mindenképpen kerülő. Másrészt, ugye nem véletlenül idéztem ezt a számot, amelyik, vagy ismertettem ezt a számot, ami az elfogott embercsempészek számát jelzi. Tehát nyilvánvalóan, hogy ez az üzletág itt virágzik legjobban, és vannak olyan szakaszaink, az egyiket már mondtam, ugye ott a román-szer-magyar hármas határtérség, ahol megkerülik a kerítés végét, de mondjuk Hóduna térségébe pedig a mocsaras terep viszonyok miatt nem lehet kerítést építeni.
De az embercsempésznek mindegy, nem sikerdíjat kap neki, a határig elhozza, és ő a pénzénél van.
Úgy szokott lenni, hogy előleget kap, és akkor ha átjutatja őket, akkor kapja meg a teljes összeget, meg hát különféle módon állapodnak meg. Ugye itt a határ megközelítése, az általuk vélelmezett gyenge pont megtalálása már egy szakértelmet igényel. Általában, amikor például elfogunk 20-30-40 fős nagy csoportokat, akkor ott nincs velük embercsempész. Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy ők hosszabb ideje már itt tartózkodnak a balkáni útvonalon, és elfogyott a pénzük. És ugye eddig küldözgettek nekik pénzt, most ugye ez Afganisztánból biztos nem tudnak küldeni pénzt. Tehát elfogyott a pénzük, ezáltal nem tudják megfizetni az embercsempész szolgáltatást, inkább ők maguk próbálkoznak. Kikérdezik ott a többieket, hogy hol gondolják, hol a leggyengébb a pont, és akkor ott kísérleteznek. És ugye az embercsempészek eljutatják őket a határig, ott nagyon gyakori mostán létrás módszer, éppen most voltam lentársad, ha ma megnéztem videófelvételt, hogy hogyan alkalmazzák a létrát, vagy most van az, hogy alagutakat építenek. Tavaly például, illetve az elmúlt 3 évben, tehát 19-ben, 20-ban, 21-ben összesen 67 alagutat találtunk a határon. Az
kerítés alatt, mert hogy homokos a terület, és könnyű ásni.
Így van. És akkor ebből persze 32 az még nem volt kész, csak elkezdődött, tehát felfedeztük hamarabb, de a többinél ott ember megtaláltunk átjövőket is. Tehát ez másik alkalmazott módszer, ez pedig a járművekbe való elrejtőzés, kamion szerelvényekbe, kis teherautókba, és mivel ők tírvédelem alatt mennek, tehát azért minden kamiont nem lehet fölbontani.
Ez a nemzetközi áruforgalmazási egyezmény, az elvileg azt garantálja, hogy átmehet a határokon.
Így van. Tehát ezért minden kamiont, ha fölbontanánk, fölbonthatja a határőrzeti szerv a tírkamiont is, de ha mindent fölbontanánk, oly mértékben lelassulna az ellenőrzés, hogy nagyon súlyos gazdasági következményei lennének. Ezért aztán úgy látom, hogy akár vasúton, akár kamionokba elrejtőzve, teherautókon elrejtőzve, elég nagy számba kísérlet. Eznek van, hogy román szakaszon van, hogy szerb szakaszon van, hogy a román határozati szervek megtalálják őket, van, hogy átjutnak, és mi fogjuk el őket a határnál, vagy mi fogjuk el őket a mélységbe, autópályán elég gyakran ad erről hírt a rendőrség.
Meddig kell mélységi területen dolgozni? Magyarország nem olyan hatalmas nagy ország azért, de és az autópályán 2 óra alatt át lehet menni az országon.
Mit ért az alatt, hogy meddig?
Órában. Távolságban akár nincs korlát?
Magyar területen nincs.
Tehát ha valaki Szerbiánál belép, akár Hegyeshalom előtt is
így van,
meg lehet
vagy
állítani?
Természetesen. Hát a magyar rendőrség bárhol megállíthat bármilyen járműszerelmi. Megállítja, ez régi időkben, tehát nagyon régen, még mikor sorkatonák voltak a határőrségnél, akkor volt ez, hogy 4-5 kilométeres mélységnél, nagyobb mélységben nem engedték a határőrség műveleteit, de azt már réges-rég megszűnt, tehát már a határőrségnek is voltak országos műveletei, tehát azóta pedig ugye a határőrzeti feladatokat a rendőrség látja el, a rendőrség Sopronban is, vagy Kőszegen is, vagy bárhol megállíthat járműveket, és átvizsgálhatja, és hogyha embercsempészésre bukkan, akkor eljárás folytatnak.
Fejlődtek, ha szabad így kérdeznem, az embercsempésznek? Lehet olyan híreket hallani, hogy technikai berendezéseik is vannak, éjjellátó berendezések, detektorok, rádiók, minden.
Igen. De ez nem újdonság. Tehát ez az elmúlt években már azért elég gyakran érzékeltük, hogy ilyen látó berendezéseket, elsősorban infrakamerákat, távcsöveket, speciális járműveket,
mocsárjárókat? Azt még nem tartanak.
Hát inkább ilyen halkan működő motorcsónakok, stb. Rohamcsónakrocsókat. És hát nyilván ahhoz, hogy a járműveken el tudjanak rejtőzni, vagy hamisított okmányokkal tudjanak átjuttatni embereket, az útlevél hamisításhoz is érteni kell valamilyen, nem is gyenge szinten, és valamilyen módon nekik képesnek kell lenni arra, hogy a tírszállítmányokat fölbontsák, majd visszazárják. Tehát ezek mind-mind azért technikai eszközöket feltételeznek az embercsempészek részéről. Hozzá szeretném tenni, hogy az embercsempész hálózatok, azok egy több kontinenst is akár lefedő hatalmas szervezetek, akiknek a vezetői azok Törökországba vagy éppen Afganisztánba tartózkodnak, soha nem jönnek a magyar határ közelébe.
Embercsempész nem is sikerült még itt fognia, kerül, azt mondják, hogy ő egy embercsempész.
Mindegyik embercsempész, mert a jogszabály szerint, aki másnak a tiltott határátlépés elkövetésére segítséget nyújt, anyagi ellenszolgáltatásért, az embercsempész.
De főnököt
nem találtak. A hálózatról beszélek. A hálózat vezetőjénél ők nem jönnek a határ közelébe, inkább szállítók, kísérők, figyelők, elterelők, ezek működnek inkább a határtérségbe. Ők vállalják természetesen a legnagyobb kockázatot, mert ők közülük buknak le a legnagyobb arányba. A hálózatok felszámolása az egy további nagyon nagy figyelmet igénylő kérdés, amelyik rendőri, illetőleg titkosszolgálati együttműködést igényel, hiszen ők valóságos titkosszolgálati módszereket alkalmaznak a tevékenységük leplezésére, az ő felderítésük az jelentős együttműködést tételez föl, mondjuk az útvonalon tevékenykedő rendőri szervek között.
Nagyon sok európai bírósági döntés foglalkozott a magyarországi határrendészet határon való tevékenységvel. Volt, amelyik Magyarországnak, a magyar kormánynak adott igazat, volt, amiben kötelezettségszegési eljárás indul, nincsenek már tranzitzónák. Hogy zajlik most az illegális migrációval beérkezett emberek eljárása?
Csak annyit pontosítanék, hogy azt mondta, hogy kötelezettségszegési eljárás indult, tehát a bírósági eljárás előtt van a kötelezettségszegési eljárás, amit a bizottság indít. Az a helyzet, hogy 2015-ben, amikor a magyar kormány megfelelő mérlegelés alapján úgy döntött, hogy ennek az egész folyamatnak, aminek szemtanúi voltunk, hogy 400 ezer ember semmibe véve a magyar jogszabályokat, az itteni biztonsági előírás, szóval mindent, csak legázolnak mindent és özönlenek be, ennek véget kell vetni. Ez így nem folytatódhat. A belbiztonság, a belső biztonság alapja a határon kezdődik. Ha nincs határbiztonság, akkor belső biztonságról sem beszélhetünk. A belső biztonság az az emberek számára egy nagy érték, a mindennapi életük, a gazdaság működése szempontjából pótolhatatlan jelentőségű. Épp ezért tehát úgy döntött a kormány, hogy lezárjuk a határt, nem engedjük ezt tovább. Na de hogy lehet lezárni? Hát teljesen természetesen három feltétel kell ehhez. Az egyik a műszaki akadályrendszer. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a 90-es években tanulhattam az Egyesült Államokban, ahol jártam hosszasan, időt töltöttem az amerikai-mexikói határon, és láttam az ottani kerítésrendszert és annak működési mechanizmusát, technikai felszereltségét. Jártam Izraelbe is, ahol láttam az izraelek által épített műszaki akadályrendszert, és már a akadályrendszer építését megelőzően Magyarországon kerítést épített Görögország, már akkor, és Bulgária is, és Spanyolország is marokkói határán, de azokat az Európai Bizottság nem kifogásolta. A mi megépítésünket viszont igen, tehát ez volt a kerítés. Ennek ugye különféle technikai paraméterei, mit kell tenni, hogy az jelezzen, hogy a tényleges akadályt jelezzen, állékony legyen, stb. Másodszor megfelelő jogszabályok kellettek ahhoz, hogy véget vessünk annak az embercsempészek és civil szervezet, támogató civil szervezetek által kidolgozott módszert annak, hogy akit elfogott a rendőrség, akkor 2015-ben azt mondta, hogy bocsánat, én menekült státuszt szeretnék kérni. És ekkor elvitték egy táborba, amelyik az EU előírásai szerint nyílt tábor lehetett csak. Ott benyújtotta a menekült kérelmét, majd másnap megszökött, és tovább ment. 10 000 számra kellett megszüntetni az adataink szerint a menekült kérelmeket, amit benyújtottak, de mivel közben eltávozott ismeretlen helyre, meg kellett szüntetni az eljárást. Vagyis olyan jogszabályok kellettek, amelyik egyrészt támogatják a határőr erőket abban, hogy megvédhessék a kerítést, és akik átjutottak, azokat megfelelő gyorsan vissza lehessen irányítani a túloldalra. Azért, hogy ne kikerüljük ezt az ember csempészek által kidolgozott stratégiát, ezt a menekült kérés, minden országból elfoglak, mindig újra meg újra bejelentem a menekült kérelmemet. És végül harmadszor pedig megfelelő rendőri és katonai erőkre volt szükség, akik a határt megfelelő módon őrizni tudják, és a technikai jelzés, mert ugye éjjellátó, hőkamera, rendes tévék, ha mindenféle van a határon, és ez ilyen kisebb körzetek, de előtt voltam, éppen Mórahalmon ott működik egy ilyen kisebb körzet, ott kamerán nézik az ott dolgozó kollégák, és az észlelik a megközelítést akár éjjel, akár nappal, akár rossz időjárási viszonyok között, akkor ugye tudják riasztani a rendőri járőt, akik gyorsan odaérnek a helyszínre, és megakadályozzák a kerítés szétvágását, aláásást, vagy létrását, mászást. Ezért tehát ez a három feltétel kellett. Most ezt az Európai Bizottság és az Európai Parlamentnek a liberális szociális szocialista többsége nagyon negatívan értékelte. Itt a világ vége, itt most már aztán nincsen demokrácia, és hogy talán visszaemlékszik itthon is az itteni baloldali pártok milyen nyilatkozatokat tettek. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt a kiinduló pont. Most, ha a mai helyzetet megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az előbb felsoroltam ugye Görögországot, Bulgáriát, Spanyolországot, ha még tovább nézegetünk, akkor most azt látjuk, hogy szinte többségben vannak most már azok az országok, akik műszaki akadályrendszert hoztak létre, akik katonai erőket vezényeltek a határra, és akik különféle jogállapotok kihirdetésével, most például Lengyelországban rendkívüli állapot kihirdetésével többletjogosultságokat adtak a határon szolgáltató teljesítőknek. Ma már kerítés, ugye Törökország, először kezdjük Törökországgal, a szír határra most éppen az iráni határra nem csak hogy kerítés, hanem falat épített, vasbeton falat, hogy igyekezzen távol tartani az érkezőket. Görögország a görög-török szárazföldi határnál, az Evrosz folyó partján egy példátlan erősségű és hatalmas létesítményt hozott létre, amelyik kerítés néven fut, és különféle erődelemei is vannak. Ezt egyébként az Európai Unió finanszírozta. Bulgária megerősítette a kerítését. Kerítést épített most, közelmúltba, Lettország, Litvánia, Lengyelország. A belorusz határ miatt, a határukon. Kerítést építettek a brittek és a franciák közösen az alagút bejáratának a védelmére. Kerítést épített Szlovénia, kerítést épített Ausztria, kerítést építettek a dánok a német határa, a finnek és a norvégok az orosz határa, mert talán visszaemlékeznek, volt egy időszak, amikor kerékpárral elég nagy számba érkeztek migránsok a határa Oroszországon keresztül. Egy szóval maga a technika az most már elfogadottá vált, a külső határ őrizetének kényszere általában elfogadottá vált. Az egy más kérdés, hogy ellenünk egy csomó eljárást indítottak, és nem kaptunk pénzt ennek a rendszernek a kiépítésére, míg más hasonló védekezést folytató országok pénzhez jutottak.
De más most az eljárás, mert a luxemburgi bíróság 2020-as decemberi ítélete szerint nem lehet már Szerbiába átkíséréssel úgymond kitoloncolni, meg kell várni magyar területen az illegális, jogellenesen itt tartózkodó kérelmének az elbírálását, az elbírálás utáni jogorvoslati határidőket.
A magyar jogszabály azt mondja ki, hogy menekült kérelmet azt nagykövetségen lehet benyújtani, a mi esetünkben Belgrádba egyébként. Lehetne még Kijevbe is, de ott nincsen, nem történt ilyen. Ez például tavaly benyújtottak ott 72-en, az idén 152-en menekült kérelmet, és akkor akik ott menekült státuszt, vagy oltalmazotti státuszt kaptak, akkor azok ennek a íratnak a birtokába beutazhatnak. Magyarország akkor menekült státuszt kapta.
Olyan nincs, hogy itt a határon jelentkezik nem, valaki, nem és lehetséges. Azt mondja, hogy itt kíván nem, benyújtani nem, egy kérelmet?
Ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges. Ha ez megtörténne, akkor ugyanoda jutnánk, ahol voltunk 2015-ben. Hát hiszen képzelj el, mondjuk valaki átmászik egy kerítésen, vagy egy alagutat fúr, és azon átjön, és mikor elfogják a rendőrök, akkor azt mondja, bocsánat, én menekült státuszt szeretnék kérni.
Tehát mindenki, aki idejön, el kell mennie Belgrádba.
Így van, így van. Ugye Belgrádba, tehát Szerbiába, vagy akár Ukrajnába, Kijevbe, ugye senki nem üldözi a migránsokat természetesen, hiszen ott elég jó kiépített menekültáborok, ellátást biztosítanak, és itt tehát ez nem lehet azt mondani, hogy üldözné őket, vagy az ő életüket, a bármilyen okból veszély fenyegetné, tehát semmi akadálya nincs annak, hogy ők ott nyújtsanak be menekült kérelmet. Ez az a kérdés, amit megtámadtak. Előtte a tranzitzónákba történő eljárást támadták azzal, hogy az fogvatartás.
Ez ugye, még 2017-es döntés volt, ha jól emlékszem, és talán meg is szűnt két hát tranzitzóna.
Igen, de az nem 2017-ben szűnt meg, hanem 20-ban. Mm-hmm. Tehát, vagy 20,
a döntés volt, azt hiszem, hogy 17-es a bíróság.
Akkor kezdték el ezzel, akkor kezdtek el ezt. Akkor jutott a bíróság előtte, mert előtte még a bizottság kötelezettségszerű eljárás folytatott. Na most, ha a tranzitzónában, hogy az, hogy ez egy fogvatartás lett volna, nyilvánvalóan nem felel meg a valóság, mert bárki bejöhetett, aki menekül státuszt akart, ott megfelelő ellátásban részesült, teljes ellátásban a magyar állam költségére, és mindaddig, míg jogerősen az ő menekült kérelmét el nem bírálták. Ez időszak alatt természetesen bármikor visszamehetett volna Szerbiába. Tehát azért mondom, hogy ha egyszer valaki kiléphet onnan, akkor miért fogvatartás ez? Az igaz, hogy Magyarországra nem léphetett be. Mindegy, valóban megtörtént ez a döntés, megszüntettük ezt az eljárást, ezt a tranzitzónás eljárást, és azóta ez a rendszer működik, hogy benyújthatja mondjuk Belgrádba a menekült kérelmét, a hatóság azt elbírálja, és aki valóban megfelel a menekülté nyilvánítás, vagy a befogadott, vagy oltalmazotti státusz elvárásainak, akkor beléphet Magyarországra.
De akit a határon fognak meg, és ott jelzi, hogy ő menedéket kér, azt ugyanúgy, mint korábban visszairányítják Szerbiába?
Igen, így van.
Egy földterületre? Mi történik ott velük erről? Van valamilyen információja Magyarországnak? Ugye,
hát ugyanaz történik, ami előtte. Visszamegy, ahol addig táborozott, aztán utána lehet, hogy egy hét múlva, vagy két nap múlva újra próbálkozik, hát körülbelül ennyi történik. Ugye a kerítés az nem közvetlen határvonalon van, hanem magyar területen bentebb van. Tehát akiket visszairányítunk, az magyar területre irányítjuk vissza. Tehát nem szerb terület, az egy más kérdés, hogy ők persze visszamennek a szerb területre, és ott csatlakoznak a társaikhoz, és egy fél nap múlva, vagy két nap múlva újra próbálkoznak, de valóban visszairányításra kerülnek ők. Ott nyújthatják be Szerbiába.
És kapnak ők valamilyen tájékoztatást, hogy menjenek Belgrádba, hogyha menedéket akarnak, akkor ennek ez a rendes eljárási módja.
Így van.
És látják, hogy ez működik? Vagy inkább azt látják, hogy megpróbálják még egyszer?
Az gyakori, hogy megpróbálják még egyszer. De azért, ha belegondolunk, hogy mondjuk tavaly 130 fő részesült valamilyen védelembe, 83 menekült státusz kaptak, 43-an oltalmazott itt, 4-en befogadott itt. Az idén eddig 14-en kaptak menekült státusz, 12-en oltalmazotti státusz, 2 befogadott státuszt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem lehet Magyarországon menekült státusz kapni. Magyarország a menekültügyi konvenciónak megfelelően mindenkinek segítséget nyújt, akinek az élete, testi épsége, szabadsága, vallási meggyőződése, politikai meggyőződése, vagy bármilyen más személyes okból veszélyben van valahol, menekült státuszra jogosult. Hozzáteszem, hogy ez a bizonyos konvenció, ez a menekült konvenció, ez azért előírja, hogy együtt kell működnie a menedékjogot kérelmezőnek a hatósággal, igazolnia kell okmányokkal a személyazonosságát, és teljesen természetesen nem léphet föl támadólag erőszakosan a rendőri szervekkel szemben. De most nagyon nehéz elképzelni, hogy valaki kövekkel, botokkal támad a rendőrökre, vagy gásprével lefújja az intézkedős rendőrt most ott a kerítésnél, és akkor utána közli, hogy bocsi, de most meg már menekült státusz szeretnék kérni, ez önmagában kizárja a menekülti nyilvánítást, ha valaki erőszakot alkalmaz az adott államhatóságára.
Világos, de azok a számok, amiket mondott, azok egy jelentős része annak, akik szabályosan a megfelelő helyen nyújtottak be menedéke kérelmet?
Hát nézze, azt mondja, hogy tavaly 152-en lettek kiértesítve, 72-en nyújtották be, és abból lett ez a 28, vagy bocsánat, ez az idei adat. Vagy tavaly 72-en lettek kiértesítve, hogy benyújthatják, 26-an már benyújtották, és összesen menekült státusz pedig 130-an kaptak. Tehát, vagy valamilyen oltalmat, védelmet. Tehát nézze, biztos, hogy lehetne sokkal többet is beengedni, csak akkor az a biztonsági igény, amit az Európai Unió a Schengeni határt tartalmazó külső határain elvár, mindaz a biztonsági igény, amit a magyar lakosság támaszt a határbiztonsággal, a határőrizettel és végsősorban a kormánnyal szembe nem volna teljesíthető. Épp ezért mi úgy gondoljuk, hogy a mi rendszerünk hatékony, és a mi rendszerünk teljes mértékben törvényes, és jól szolgálja azt a biztonsági igényt, amit megfogalmaztunk sok évvel ezelőtt, és amit választásokon, nemzeti konzultáción a lakosságnak nagy százaléka megerősített, hogy ez így a helyes. És azért, ha megnézzük a mostani nyilatkozatokat, mondjuk például az osztrák kancellár nyilatkozatát, vagy a cseh miniszterelnök nyilatkozatát, a szlovén miniszterelnök, és hosszan sorolhatnám a nyilatkozatokat, sőt, legutóbb a francia-holland vezetőknek a csúcs találkozóján, ez a Rutte nevezetű holland miniszterelnök, aki eddig még jót nem mondott rólunk, most azt mondta, hogy igen, a külső határokat meg kell őrizni, védelmezni, és meg kell akadályozni, hogy a 2015-ös hasonló tömeges migrációs helyzet alakuljon ki, és terrorveszély keletkezzen Európában. Ezt mondta most két napja. A német kancellár és az osztrák kancellár közös sajtótájékoztató teljesen hasonló módon nyilatkoztak egy szóval. Tehát lassan ugyan, de mintha az európai államok fölismernék, hogy ez a módszer, amit most 2015-től követtünk, hogy tehát segítenünk kell mindenkit, és aki jön, mindenkit beengedünk, a sajnos oda vezet, hogy terroristák, bűnözők is bejönnek, és olyan emberek, akiknek semmi közük nincsen a menekül státuszhoz, nem menekültek, hanem a jobb élet reményében gazdasági előnyök miatt akarnak bejutni Európába. Ha egy országnak szüksége, mondjuk Franciaországnak, vagy Németország, mondjuk szüksége van munkaerőre, tétezzük fel, hogy így van, ahogy most elhangzik időnként, akkor semmi akadály annak, hogy különféle országokban, ott lévő német követség, azt mondja, hogy kérem, akiknek van érettségie, tudnak nyelvet, van diplomája, vagy esetleg jó szakmája van, azok jelentkezzenek nálunk munkára, kapnak beutazó vízumot, kapnak repülőjegyet, és beutazhatnak. Ezt mi soha nem mondtuk, hogy ezt nem szabad. De azt viszont ténykérdésként szeretném leszögezni, amit épp a miniszterelnök úr a héten mondott Szlovéniába, hogy az a jó megoldás, ha abban, hogy ki tartózkodhat egy adott országba, ki lehet ott, kiről kell gondoskodnunk, kit kell befogadnunk, az adott nemzetállamnak kell dönteni. És nem pedig egy brüsszeli központba kell eldönteni, hogy hány főt kell nekünk kötelezően befogadni, és hány főt kell nekünk eltartani. Ez az utóbbi között nagyon nagy különbség van, ez egy stratégiai jelentőségű különbség, és én azt hiszem, hogy ebbe az irányba azért most már az európai államok legalábbis jelentős számban elmozdultak.
Mi tartozik a belbiztonsági főtanácsadó portfóliójába, mert ebbe nyilvánvalóan minden, ami biztonság, közbiztonság, kritikus infrastruktúrák biztonsága, a katasztrófavédelem, az ipari nemzetbiztonság.
Ez könnyen felsorolni, hogy felsorolta, így van.
Tudnám még órákat folytatni, minden, ami az emberek biztonságával kapcsolatos.
Körülbelül ezekről van szó, és ennek a hazai és nemzetközi összefüggései. Miniszterelnök úr azt kérte tőlem még annak idén 2015-ben, hogy ismerkedjek meg minél hamarabb az európai partnereimmel. Ezt megtettem. Hozzáteszem, hogy nem egyszerű, mert ugye ezek a nemzetbiztonsági főtanácsadók, ezek körülbelül ez a tipikus megnevezés. Ők teljes mértékben a mindenkori miniszterelnökhöz, vagy Egyesült Államokban mindenkori elnökhöz kötődnek, vagy Franciaországban is. És hogyha új elnök van, vagy új miniszterelnök van, akkor új nemzetbiztonsági főtanácsadó is van. Például így volt, így jártam Izraelbe, Szlovákiába, Csehországba, többi sok több
országban is. Föl kell írni a nevüket.
Ahol ugye mire megismerkedtem, mire kialakult közöttünk az ismerettségen alapuló bizalom és kapcsolatrendszer, addigra előfordult, hogy új miniszterelnök lett, ezáltal új nemzetbiztonsági főtanácsadó is, és kezdhettem előről. Most épp egy hete jártam Belgrádba, ahol találkoztam a partneremmel és más belügyi vezetőkkel, határőrség parancsnokával, belügyminiszterhelyettessel, bevándorlási hivatal vezetőjével és még másokkal, és hát ott informális eszmecserét tudtunk folytatni a határbiztonságról és az együttműködés lehetőségéről, és nagyon bízunk benne, hogy az ott megbeszéltek, előbb-utóbb most már majd a nemzetközi szerződések szintjén is megjelennek.
De számol Magyarország azzal, hogy nálunk is el lehet követni kritikus infrastruktúra elleni támadást, Amerikában olajvezetékrendszer ellen, volt ahol kórház informatika ellen, és még számtalan
természetesen, sorolható. Természetesen. Van egy szervezetünk, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz tartozik, ő foglalkozik a kritikus infrastruktúráknak, az informatikai részeknek a védelmével, más kritikus infrastruktúra elemekkel, mondjuk nagyipari létesítményekkel, közlekedési infrastruktúrával, bankrendszer, stb. Azokkal pedig más szervezetek, például a katasztrófavédelem is foglalkozik ilyen kérdésekkel, elsősorban veszélyüzemek, veszélyszállítmányok kérdéskörével, vagy a vízvédelmi létesítmények kérdéskörével vízügyi hatósági feladatokat lát el. Azt gondolom, hogy ennek van veszélye, mondjuk az informatikai támadások, azok mondhatnám, hogy napi rendszerességgel következnek be. Ezek között vannak túlterhelési támadások, vannak adathalász kísérletek. Én szerintem az utóbbi években ebben jelentős fejlődésnek vagyunk a tanúi, és ez a hatóság, aki segíti a védekezésben, mondjuk például a bankokat, vagy más intézményeket, egészségügyi infrastruktúrát, elég jó lehetőségek vannak számukra biztosítva technikailag és szakemberek által is a megfelelő megelőzéshez, vagy a bekövetkezett cselekmények gyors tisztázásához és megszakításához.
Milyen súlyú belbiztonsági kockázatot okozott egy járványhelyzet, amiben másfél éve vagyunk? Mert a személyes életünkben nagy kockázatot okozott. Bele is hallhatunk volna, de egy állam életében mit okoz?
Az államnak ilyenkor egy, ugyanúgy, mint egy nagy árvíznél, vagy egy ipari szerencsétlenségnél, talán ön is visszaemlékszik a vörösiszap katasztrófára, vagy gázkút kitörés, stb. Ugye egy minősített időszak lép életbe, amikor is a gyors intézkedések érdekében a kormány felhatalmazásokat kap a parlamenttől arra, hogy gyors döntéseket hozhasson olyan ügyekbe is, amelyek egyébként egy előírt lassabb menetbe jutnak túl a parlamenten és kerülnek esetleg a jogrendszerbe. Itt ez megtörtént, operatív törzs alakult, az nagyon fontos. Tudnék, azért fontos, mert valamennyi szakterület, ez eddig mindig így volt ilyen válsághelyzetben, kihirdetett veszélyhelyzetben, hogy valamennyi szakterületnek az illetékesei egy helyen vannak. 24 órában. Operatív törzs az azt jelenti, hogy van egy operatív, azt jelenti, hogy működő, egy folytában működő, 24 órán keresztül egymás mellett ül a rendőr, a katona, a tűzoltó, a mentős, a stb. A ANTS szakértője, és így tovább. Az országos kórház főigazgatóság. Tehát ezek folyamatosan, és akkor van ennek egy vezetői szintje, ami nagyon gyakran, akkor a reggeli órákban üléseztek, általában nagyon gyakran miniszterelnök úr is részt vett egészen a válságos időszakban minden alkalommal. Itt pedig az operatív törzs által feldolgozott eseményekkel összefüggésben a szükséges gyors döntéseket meg lehetett hozni.
Tehát úgy kell elképzelni, az operatív törzs azt mondja, hogy lehet A meg B döntés, és a döntéshozó vállalja a felelősséget, hogy melyiket kell csinálni?
Az operatív törzsnek a 24 órás végrehajtó része, ő gyűjti, elemzi, értékeli a folyamatokat. Oda futnak be a jelentések, a számadatok, a történések. Ebből készül egy napi összefoglaló. Abból látható a vezetők számára, hogy bizonyos helyen feszültség keletkezett, itt kevés, ott meg sok, itt még újra kell nyitni, és millió sok esemény, pénzre van szükség, stb. És akkor ebben ott egy előterjesztés készül, ami alapján az ott lévő vezetők, miniszterelnökkel együtt, az ott lévő miniszterek eldöntik. És akkor megszületik a döntés, hogy mit kell tenni. És azt azonnal végrehajtják.
Vörösiszap katasztrófa után átnézték a magyarországi tározókat?
Természetesen.
Az összeset? Aki az ilyesmivel összeset foglalkozik, mindet megfúrták, megnézték, mintát vettek belőle?
Nem kellett mindegyiket megfúrni, mert ennél már azért modernebb eszközök is vannak.
Megragarozták a töltést?
Röngenezték inkább. Megröngenezték. Tehát ahol ilyen, nem sok van különben Magyarországon ilyen létesítmény, ott mindenütt megtörtént, és itt, ahol a gát átszakadt, ott ugye attól lehetett tartani, hogy máshol is átszakad. Hiszen ott nem csak egy tározó volt, hanem még több. Tehát ott kellett a leggyorsabban intézkedni egyrészt a megrepett tározóknak a megtámasztásáról. Ez nagyon fontos volt. Másrészt a korszerű technika eszközökkel annak felmérésére, hogy bekövetkezhet-e, és ha igen, mikor, esetleg egy újabb gátszakadás. Emlékszik talán ön is arra, hogy volt egy éjszaka, amikor a két településen is kitelepítések, egyik település Devecserről is kitelepítettünk embereket, akkor az volt az adatok alapján a szakemberek itt most. tehát mondjuk egyetemi tanárok, akiknek ez a fő profiljuk, hogy ezeket az elemek, képesek legyenek ezeket elemezni, megtervezni és kiviteleztetni, ők azt a szakvéleményt adták akkor este, hogy fönnáll a veszélye, és ennek a veszélye 50%-nál magasabb, hogy nagyon belátható időn belül gátszakadás fog még egy történni. Ekkor döntött úgy a kormány, hogy kitelepítés. Ez tehát minden ilyen esemény egyébként mindig alkalom arra is, hogy egy rendszer működőképességét vizsgáljuk, vagy felülvizsgáljuk, észleljük esetleges gyenge pontokat, és olyankor intézkedések születhetnek arra, hogy hogyan lehetne a meglévő rendszer hatékonyságán javítani.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.